A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendégei pedig Lakatosné Lukács Zsuzsanna, a Szíd Kisvállalkozás Fejlesztési Alapítvány ügyvezetőigazgatója, valamint Szabó Ervin, a Kulcssoft NRT vezérigazgatója. A műsor első részében alaposan kielemeztük a koronavírus okozta lehetséges hatásokat, ha ezt ki lehet egyáltalán elemezni, de hát a beszélgetésünk apropóját mégiscsak a mentorálási program adja, és hát hogyha most nem volna ez a sok, akkor az előttünk álló 20 percet csak ezzel töltenénk, ígérem, viszont egyszer-kétszer azért meg a koronavírus valószínűleg fedezni fogja itt a hátteret. Nézzük az országos mentorálási programot, hogy tulajdonképpen mit jelent ez a vállalkozások szempontjából, ki és mi végzi. Zsuzsannáé a szó.
Köszönöm szépen. Az Országos Vállalkozói Mentor Programnak a személyes vállalkozói mentorálási alprojektjét végzi a Szíd Alapítvány. Itt három célcsoportot tűztünk ki, három KKV szegmens vehet részt ebben a mentorálásban. Az egyik a női vállalkozások kategóriája, tehát többségében nő által tulajdonolt és vezetett vállalkozások. A másik a fiatal vállalkozások, akik 35 év alattiak által alapított vállalkozások, illetve általuk is ügyvezetett vállalkozásokról beszélünk. És a harmadik kategória, ami megint visszacsatol egy picit a KKV szektor korszakváltási időszakához, az a generációváltás. Ugye tudjuk, hogy a vállalkozások nagy része megérett arra, hogy generációváltás következzen be. A nagy kérdés az, hogy hogyan, meg tud-e történni sikeresen, és mi hozhatja meg ezt a sikert. Látunk erre jó példákat, jó gyakorlatokat. Tulajdonképpen erről szól a mentorprogram, jó példák, jó gyakorlatok megosztása, tudás megosztás. Kik osztják meg ezt a tudást? Ugye maguk a mentorok, olyan mentor is, mint Ervin, aki a mi szemünkben egy sikeres vállalkozó, illetve nem csak a mi szemünkben, hanem ez azért már egy visszaigazolt tény is, aki átélt már egyecsmást, ahogy korábban fogalmazott, és ezt a tapasztalatot át tudja adni. Ugye miben különbözik egy mentor, mint a tanácsadó, coach? Ez egy viszonylag új fogalom, a mentorálás, meg mentornak lenni.
Hát szerintem a kedves hallgatók, akik esetleg láttak már amerikai filmet, legjobb esetben, azok nagyjából képben vannak, angol szász konstrukció mégiscsak nagyjából, nem?
Angol szász világban is használják, így van. Ami igazából a fontos ebben, hogy nem az újszerűsége, hogy használjuk ezt a definíciót, hanem hogy hogyan használjuk ezt a definíciót. Mit értünk pontosan alatta? Ugye mentorálás alatt lehet életmentorálást érteni, például Amerikában a fiatalokat, még Obama elnök idején volt egy ilyen nagyon erős program, amikor a fiatalokat kezdték el mentorálni, hogy ne essenek ki az iskolából, tehát az egy másfajta mentorálás volt. Magyarországon is rengeteg vállalkozói mentorálás van, inkább egy-egy szakterületre koncentrálva. A miénk az alapvetően olyan típusú vállalkozói mentorálás, ahol gyakorló vállalkozó osztja meg a tudását egy másik vállalkozóval, mi ezt értjük igazából mentorálás alatt, azt szeretnénk, hogyha ez a definíció terjedne jobban.
Hát nekem első pillantásra a Cég című amerikai filmet eszembe, amikor Gene Hackman tanította Tom Cruise-t a filmben, mentorként ugye a háttérből. Másabb azért ez?
Jó példa, most meg is van ez a pillanat egyébként, hogy ez a film. Itt a tapasztalatra helyezném a hangsúlyt. Tapasztalathoz idő kell. Most egy életszerű példa, én most elkezdtem hajóépítést tanulni, és erre szoktam azt mondani, hogy 20 év asztalos tapasztalatot 20 év alatt lehet összeszedni. Mm-hmm. Tehát az üzleti mentoráláshoz is azt gondolom kell az a 10-15-20 év versenyszférába eltöltött tapasztalat, hogy az ember hitelesen tudjon a tapasztalatairól beszélni. Ha megnézzük ezt a kört, én érdekesen szoktam megfogalmazni, hogy a magyar vállalkozó az egy konok ember. Szeret a saját hibáiból tanulni. Tehát addig nem hiszi el, amíg egy-kétszer nem szalad bele a pofonba. Nagyon furcsa hangzik, de ilyenek vagyunk. Nem hallgatjuk meg előzetesen a tanácsokat vagy a gondolatokat. A másik, hogy több felső vezetőtől, tulajdonostól, KKV vezetőtől hallottam egy mondatot, ami nagyon erős, hogyha belegondolunk, hogy rájöttem arra, hogy a vállalkozásom fejlődésének gátja én maga vagyok. És mikor ez a felismerés megvan egy-egy tulajdonosnál, egy-egy KKV vezetőnél, azt gondolom, egy mentor ott tud sikeresen belépni. Kellenek a kudarcok, én azt gondolom, mert ez szereti a vállalkozó saját maga megtapasztalni, és kell egy felismerés, hogy külső szemre, külső tapasztalatra van szüksége. Ennyiben talán más, mint a film.
Tiszta sor. Egyébként mi az, ami itt kvázi hátteret teremt a mentorálás apropóján a vállalkozások számára? Az országos lefedettség esetleg?
Az országos lefedettség egyrészt, a másik, hogy az ország bármely pontján ugyanazzal a feltétellel érhető el, tehát egy borsodi vállalkozás pontosan ugyanazt a hátteret fogja kapni ehhez a programhoz, mint amit egy vasi vállalkozás, tehát akik teljesen eltérő problémával küzdenek, teljesen eltérő piaci körülmények között mozognak, de mégis ugyanazt a módszertant jól lehet használni mindkét esetben. Tehát ugye ez az, amit igazából ez a program tud nyújtani, ez az ország országos egységes megjelenés és teljes lefedettség, illetve a Seed Alapítvány részéről biztosítunk egy erős hátteret ahhoz, hogy ugye, ahogy említettük, a mentorok, gyakorló vállalkozók, nem azt várjuk tőlük, hogy adminisztráljanak, hogy napi 8 órában mentoráljanak, nem, őnekik más a foglalkozásuk, más a munkájuk, mi vagyunk azok, akik átvesszük tőlük ezeket a szerepeket, tehát amikor őnekik mentorként kell megjelenni, akkor egyrészt segítjük őket felkészíteni arra, hogy mit is jelent mentornak lenni, és nem tanácsadónak, vagy éppen nem egy cég ügyvezetőjének lenni, és egy alkalmazottal beszélgetni. Tehát mi az, amit el lehet várni egy mentortól, és mi az, amit várnak a mentoráltok a mentortól. Ez az egyik. A másik, hogy ennek egy nagyon erős eleme a networking. Ugye a vállalkozások azért jönnek ide mentorált oldalról, mert nincsen tapasztalatuk. A fiatalokra leginkább jellemző, hogy nincs egy olyan bázis, akikre tudnának támaszkodni. Ugye egy 30-20 éve vállalkozó személynél tudjuk, hogyha ő neki marketing tanácsadásra van szüksége, átgondolja, hogy egyáltalán ez neki kell-e, mert már, mint tudjuk, konok ember, nem biztos, hogy kell, de ha kell, akkor elmegy a szomszéd vállalkozóhoz, vagy az ismerőséhez, és tőle kér tanácsot, hogy ő vajon kit alkalmazott. Na ez a fiatalok esetében egyelőre nincsen meg, és ezt viszont nagyon nyitottak, és ezzel egy mentorprogram nagyon jó, hogy egy ilyen networköt adjon neki, meg egy ilyen hátteret adjon neki. Amit még biztosítunk, nem csak a network részét, hanem a tudás megosztást. Ezek között a vállalkozók között, most egyre 67 mentor van benne ebben a programban, és 132 mentorált jelentkezett, hát tudhatjuk, vagy gondoljuk, hogy ez a 67 mentor, ez mekkora tudást birtokol. Ha csak mindenki egy picit ad bele ebbe a közösségbe, nagyon-nagyon sokat gazdagodnak azok a mentoráltak, akik ide bejönnek. Tehát nem hiszem, hogy felmerülhet olyan kérdés, amire ne tudnának választ adni, nem csak, hogy elméletben, hanem gyakorlati választ adni. Én azt gondolom, hogy ez adja leginkább az erősségét ennek a programnak.
Apropó, hogy került Szabó Ervin a képbe?
Mentorrá szerintem az ember válik, és nem válasszák, meg nem rákerül a névjegykártyájára. Nekem kellett ez a 10-15-20 év szakmai tapasztalat, én azt gondolom, hogy merjem azt mondani, hogy én mentorként közreműködök egy ilyen programba. És nagyon fontos dolog, hogy nem csak a mentoráltak tanulnak ebből a folyamatból, hanem a mentorok is, és nagyon-nagyon sokat. Beszélve a mentortársaimmal, van egy nagyon fontos dolog, hogy amit mi képviselünk, tapasztaltunk az üzleti életben, az egy kép, egy vetület, egy megélt tapasztalat, nem mindig ez a jó megoldás. Tehát ez egy főleg egy felsővezetőként sokszor az ember nagyon nehezen fogadja, hogy nem az a jó megoldás, amit ő talált ki, de mentorként teljesen másképp kell viselkedni. Mi példákat, mintákat, megélt üzleti helyzeteket, krízist, válságot, sikereket, cégfelépítés, cégátalakítás, cégátadásról tudunk mintákat mutatni, de ez nem alkalmazható adott esetben egy az egybe egy vállalkozás számára.
A műsor első részében beszéltünk arról, hogy valamilyen szinten azért mégis össze lehet hasonlítani a 2008-2009-es világgazdasági válság utáni állapotot a mostanival. Mennyiben van jelentősége szerepe a proaktivitásnak?
A proaktivitásnak abszolút van szerepe, és ezt a mentoráltoktól el is várjuk, hogy ők legyenek proaktívak. Tehát tulajdonképpen arról is beszélgettünk Ervinnel, hogy egy picit meg is változik a fókusza most a mentorálásnak, és ha valamikor, akkor most igazán van ennek jelentősége, hiszen amíg egy tanácsadásnál egy területre fókuszál egy tanácsadó, vagy a coachingnál egy vezetőfejlesztésről van szó, tehát ott is megint egy leszűkített, inkább megmondó szerepben levő partnerrel találkozik a vállalkozó, addig ebben a helyzetben, amikor nem tudjuk, hogy mi lesz a helyes döntés, merre is kéne elindulni, akkor ez a probléma komplexé válik. Tehát nem biztos, hogy meg tudja fogalmazni a vállalkozás azt, hogy most neki HR kérdésekben kell segítséget igénybe vennie, és akkor el tud venni egy HR szakértőhöz.
Egyébként az önök tevékenysége mennyiben változik meg? Tehát, hogyha már ugye változik az egész világ, és változik körülöttünk a gazdasági környezet, önök is vadászni fogják a mentoráltokat, a vállalkozókat, a mentorokat?
Hát mindent áthelyezünk online térbe. Hál' Istennek nekünk most ez nem annyira veti vissza a működésünket, sőt, én merem mondani, hogy egyik kollégám se dolgozik most kevesebbet, sőt, sokkal többet dolgozunk a számítógépeink mögött. Mi végigmentünk az évelején egy ilyen belső képzésen, aminek a digitalizáció volt a témája. Egyébként is kitűztem, hogy az alapítványt idei évben átállítjuk a digitális folyamatokra. Hát most élesben gyakorolhatjuk, és minden vállalkozónak csak ajánlani tudom, mert ez egy fantasztikus dolog és egy nagyon jó lehetőség, hihetetlenül könnyíti meg a munkát, és valóban a mentorálási folyamatokat online térbe kezdjük áthelyezni, megpróbáljuk ennek a platformját megteremteni. Ugye a kérdés az nem is az, hogy a mentorálási folyamatokat hogyan tudjuk online térbe helyezni, mert ezt már a mentor-mentorát megoldja egymás között, mi meg szintén online segítjük ezt a folyamatot, ez egyébként így került betervezésre, szép magyarsággal, viszont a kiválasztási folyamat lesz ettől sokkal érdekesebb.
Hát akkor ragadjunk is lejt egy picit, hogyan lehet ugye a mentorokat összekapcsolni a mentoráltakkal. Van erre valami jó konstrukció? Vagy az élet hozza? Minden ügy más.
Egy nagyon fontos dolog, hogy a mentorált választ mentort. Tehát látja azt, hogy a cége éppen milyen fejlődési fázisban van, milyen kérdésekre várja a választ, milyen szakértelmet, tapasztalatot szeretne behozni a cégébe, és ez nekem nagyon tetszett ebbe a programba, hogy a mentorált, mondjuk azt, hogy végignézi a mentoroknak a körét, és ő választ egy mentort. Szerintem ennek a súlya, ereje, szerepe ennek a programnak ebben is rejlik. A másik fontos dolog, hogy amit beszéltünk, hogy én azt gondolom, eddig is egy nagyon fontos és sikeres program volt itt a SZÍD által indított mentor-mentorált program. Mostani válsága, én azt gondolom, ez még értékesebbé vált. A feladatunk ugyanaz mentorokként, de sokkal élesebb. Tehát mondjuk azt, hogy éles bevetésen van most a mentor is és a mentorát ebben a helyzetben.
Nem kérem, hogy említsünk meg cégneveket, mert akkor meg lehet, hogy más cégek haragudnak meg, hogy őket nem említjük, de milyen sikersztorikat lehet egyébként a múltból idehozni?
Ugye a múltban voltak ennek előtt programjai, ami elsősorban a SZÍD-nél egy női vállalkozói mentorálásra fókuszált. Ott inkább nem, kevésbé mondhatom azt, hogy objektív adatokkal mértük vissza, nem is volt célja annak a pilot projektnek ez, hogy ilyen típusú visszaméréseket végezzünk, de mindenki ezekben a soft skill-ekben értelmezte tulajdonképpen a fejlődést, tehát ez az önbizalom, nőknél nagyon fontos ez a munka-magánélet egyensúly, megtalálja magát, tudja magát értelmezni nőként, mint gazdasági szerepvállaló, ez egy nagyon komoly kihívás egy női vállalkozásnál. Viszont azt tudjuk tanulmányokból, hogy például a túlélési rátára rettentően jól hat. Kétszer olyan magas a túlélési rátája azoknak a vállalkozásoknak, akik mentorálási folyamatban részesülnek, mint akik nem. És azért az egy elég jelentős szám, akkor, amikor tudjuk, hogy a KKV-szektornak a 5 évet a KKV-szektor 1/3 éli túl.
A generációváltás fontos téma, most már a Csabból is ez folyik, hogy kicsit napra készebbek legyünk az információval. Szerintem kedves hallgatók is azért képben vannak, hogy 30 éve volt a rendszerváltozás, 30 éve tett az első szabadon választott parlament, és hát nagyjából arra datálódik a gazdasági társaságnak is a beindítása. Ez a gyakorlatban mekkora problémát okoz? Az imjénti percekben beszéltünk már arról, hogy van olyan szituáció, amikor a tulajdonos ügyvezetőigazgató ismeri fel, hogy ő tulajdonképpen a gátja a további fejlődésnek, de lehet-e sikeresen továbbadni, idézelbetével mondom, a cégeket, mint amit látunk például Nagy-Britanniában, Ausztriában, Svájcban?
Ennél aktuálisabb, meg személyre szabottabb téma azt hiszem nincs, hiszen a Kócoknál is megtörtént egy generációváltás. Én az alapító tulajdonostól vettem át a céget 2017-ben. És ez is egy folyamat, tehát ez egy több éves folyamat, amíg egy tulajdonos, én nagyon fontos dolog, hogy egy tulajdonos soha nem kivonul a cégből, hanem a helyére kerül. Egy tulajdonosnak nagyon sok feladata van egy céggel, akkor is, hogyha az operatív ügyeket nem intézi el. És nekünk, én azt gondolom, hogy 2017-18-as évünk erről szólt, és azt kell, hogy mondjam, hogy azóta nagyon struktúráltan, ütemezetten haladunk előre, és nagyon szép üzleti éveket zárunk.
És nagyjából egészéből, tehát lehet ilyen pozitív példákat tapasztalni más ágazatokban működő vállalkozásoknál is? Tehát ilyen, úgy, ha lehet így fogalmazni, könnyek nélkül átadják a kulcsot? A cégre asszociálva.
A kollégáim ismernek, erre mindig van egy mondásom, hogy ez egy nehéz feladat. Ha könnyű lenne, akkor már más csinálná. Tehát sikersztorik vannak, és azt gondolom, hogy egyre több sikertörténetet fogunk hallani. Nagyon egyszerű okból kifolyólag. Ezt a döntést azért a magyar tulajdonosok pont a rendszerváltó generáció elhúzta. Tehát az utolsó pillanatig többször megpróbálta akár belső utódlevelésével, külső menedzsernek a beillesztésével, tehát már túl vannak egy-két körön. Szerintem a 2020-as évek arról fognak szólni, hogy egyre több ilyen történetet hallunk. Miről fogunk sokat hallani? A sikersztorikról, meg a kudarcokról, de azt gondolom, hogy ugyanúgy lehet mind a kettőből tanulni, hogy hogy lehet ezt jól csinálni. Amit én mentorként ebbe a programba mindenképp beviszek, az, hogy amikor egy tulajdonos átkívánja adni ezt a vállalkozást, ezt a szerepkört, akkor hogyan kell beilleszteni egy külső menedzsert, vagy akár egy belsőt, hogyan kell egy belső utánpótlást kinevelni. Nekem az elmúlt 20 évem ezzel telt, hogy magyar tulajdonosokkal dolgoztam együtt, úgyhogy azt gondolom, hogy ebbe is nagyon sok mindent át lehet adni a magyar vállalkozóknak.
Van egyébként olyan összegzés, amely kimutatja, hogy milyen ágazatok tudnak egy pillantásra a másokra kell váltani csetintésszerűen, és mely ágazatok terhelődtek le problémákkal, hol könnyebb az átállás, vagy sem? Vagy nincs ilyen szektorspecifikus helyzet? Minden cég más.
De láthatunk, az OECD ajánlásában, vagy az OECD összefoglalójában látszik egy ilyen, ugye, amit korábban is említettem, hogy azok az ágazatok, ahol mondjuk ilyen strukturális problémák állhatnak fenn, vagy például egy autóipari kérdéskör, ahol nagyon kitett, eleve az autóiparra elég nagy a fókusz, eléggé támaszkodik egy gazdaság. Most, hogy egy autóipari megrendelő leáll, akkor az maga után vonja a beszállítói szektort, és azt tudjuk, hogy a KKV-k nagyon erősek alkatrészgyártásban, egyedi gépgyártásban, stb. Tehát ezekre a szektorokra, és itt nehéz alternatívát találni, amikor azt mondja Ervin, hogy próbálnak alkalmazkodni, illetve új termékeket behozni, ott nem olyan könnyű átállni egy gyárban, vagy egy gyáregységben. Egy szolgáltatás az más ebből a szempontból, mert ott meg lehet csinálni azt, hogy például mi itt a Seed alapítványnál azt csinálják, hogy éppen a felénél tartunk egy képzésünknek, ami hagyományosan megjelenés alapú, ez is adja az erejét, de most nem mondhatjuk azt, hogy folytatjuk fél év múlva, hanem gyorsan ki kellett találni, hogy hogyan lehet ezt online verzióra átállítani, úgyhogy a résztvevők megkapják azt, amiért ebbe a programba bejöttek. Tehát egy szolgáltató szektornak sokkal könnyebb alternatívát találni, és más útvonalakon megtalálni a célcsoportját. Talán inkább így jellemezhetőek ezek az iparági kérdések.
Szabó Ervin úgy fogalmazott a műsor első részében, hogy nagy valószínűséggel a KKV-szektor új szolgáltatásokkal fog kirukkolni. A mostani tudásunk, információink birtokában hol lesznek piacirések a megváltozott helyzet apropóján?
Mondhatnám, hogy digitalizáció, digitalizáció, digitalizáció. És példákat már hallottunk. Én azt gondolom, hogy egy oktatás, egy konzultáció az, hogy már ne személyesen történjen meg, hanem lehetőség legyen az online felületen konzultációt tartani, vagy egy továbbképzés, egy előadást tartani, és ez fizető szolgáltatásként. Tehát megvannak azok a technológiai eszközök, hogy ma nem kell jelen lenni ahhoz, hogy egy tárgyalást, egy oktatást, egy akadémia programot végrehajtson az ember. Tehát ebben biztos vagyok benne, hogy ez ottól a személyes kontaktus, személyes konzultáció kiiktatható, meg lehet ezt úgy valósítani, hogy ez ne menjen a minőség rovására. És ez a legfontosabb, bocsánat, egy KKV-nál, egy KKV mindig ügyfél fókuszú. Tehát neki ő abból él, és a minőségből nem akar soha engedni. Azok a szolgáltatások fognak teret nyerni, ahol ez a minőség megmarad.
Például lehet majd egy több százfős konferenciát rendezni online-on a következő időszakban? Hogyha például egy budapesti specifikumról beszélünk, közismert, hogy Budapest ugye a konferenciáknak a fellegvára.
Meg is történik ez tulajdonképpen, tehát már most látunk olyan szolgáltatókat, akik egyébként hagyományosan olyan konferenciákat szerveznek, ahova meghívják az embereket, 100 fő fölöttiek, át kell állni videokonferenciára, meg is teszik az áttállást. Ez megint ugye, amiről az elején beszéltünk, hogy miről szól a digitalizáció, ez egy szemlélet. Miért ne lehetne ugyanúgy? Nyilvánvalóan elveszik egy csomó minden, mint ahogy a mentorprogramban is el fog veszni egy része a személyességnek, de más oldalról meg nyerni fognak, és ezeket az előnyöket kell azonosítani, amivel lehet ezt előtérbe helyezni.
Van még hátra a bruttó egy percünk, úgyhogy azt mondtam a műsorán, hogy ladies first, és akkor természetesen maradván ennél is. Nem úgy, hogy ladies lesz, hanem megadva az utolsó gondolat erejéig Lukács Zsuzsannának. Ezek szerint akkor a következő időszakban mondjuk a jelentkezés és a kiválasztás picikét másként fog történni a mentorálás kapcsán, mint ami az elmúlt időszakban történt?
A megszólítások, illetve a toborzás kapcsán eddig is nagyon sok online jelenlétünk volt, Facebook oldalunkon partnereink csatornáit felhasználva írtuk el a vállalkozókat, sokkal inkább ezt a módszert választottuk, illetve nyilván a saját csatornáinkat használtuk. A jelentkezés és a regisztráció folyamata az eddig is online volt, úgyhogy ugyanúgy megtehetik a résztvevők, a potenciális résztvevők ezt az aktivitást, és hát a kiválasztási folyamaton változtatunk egy kicsit, sokkal inkább több lesz a személyes meghallgatás telefonon keresztül, illetve a mentorok bemutatkozására, illetve a mentor-mentoráltak egymásra találásában kell segítenünk. De akkor, hogyha utolsó zárszóként még egy kicsit megtarthatom a szót, akkor egyrészt szeretném felhívni még egyszer a figyelmet, hogy azok a KKV-k, akik most bajba jutottak és bizonytalan helyzetben érzik magukat, akkor keressék a tanácsvadás.seed.hu oldalt a hét második felétől, ott megpróbálunk segíteni ebben, illetve a mentorálás, aki már érett arra, hogy Ervin megfogalmazta, és meg tudja fogalmazni magának, hogy ő miben vár segítséget egy egyéves folyamatban, akkor ő pedig a vállalkoztudatosan.hu személyes mentorálási projektjébe jelentkezzen be.
Köszönöm szépen a beszélgetést, a napvendégei, tehát Lakatosné Lukács Zsuzsanna, valamint Szabó Ervin voltak, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallották.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.